magánantól ebben lehet tapasztalata, hogy őt leveszik a sattábláról, hogy ő 2006-ban egy kampányt elrontott, és egy hosszú, hát sok éves küzdelme volt, hogy ismét az élvonalba kerülhessen, és aztán, hogy ennyire magasra kerülhessen, szóval az ilyesfajta kádercserélgetések egyáltalán nem szokatlanok. Én azt hiszem, hogy a választás valamit meg fog mutatni ebből a közhangulatból, és ez mérhetővé teszi majd akár Rogán Antal munkáját is.
Ez itt az elemző külön kiadása Lakner Zoltán politológussal, a Jelen főszerkesztőjével. Én Benyó Rita vagyok, és hát nagyon turbulens pár nap után vagyunk most, és azért is gondoltuk, hogy beszélgessünk egy kicsit, mert mire elkövetkezik a következő elemző, már ki tudja, hol tartunk. A tegnapi nap kronológiája, ugye ez keddi napot jelent, hangfelvétel, családon belüli abúzusvád, pár óra alatt összehozott több ezres tüntetés, és Magyar Péter bejelentése, hogy április 6-ára egy nagy tüntetést szervez. És akkor kezdjünk talán a tegnap estével és az ott elmondott beszédével. Ugye ezt pár óra alatt szervezte meg, úgyhogy egy reggeltől tartó kihallgatásban mindenben részt vett. Szerintem rég nem láttunk politikust ennyire aktívnak. Lehet-e már értékelni azt, amit ő ott elmondott, hogy annak egyáltalán milyen hatása van? Van-e fontossága annak, hogy maga a beszéd milyen volt ott tegnap este?
A beszédben talán az volt az újdonság, hogy sokkal nyíltabban és direktebben Orbán Viktort kritizálta. Azt hiszem, hogy sokunknak föltűnt az, hogy Magyar Péter Rogán Antalról beszél, elsősorban talán szóba hoz időnként, vagy célozgat más szereplőkre, de hogy Orbánról nem esik szó, sőt volt egy ugye, furcsa cipőbolti vásárlásos videó is, ahol amikor megkérdezték tőle, hogy melyik szuperhős lenne, akkor először elneveti magát, és azt mondja, hogy hát Orbán Viktor, és aztán javítja ki magát.
Tehát, ugye Dudas Matyira, igen.
Igen, talán esemvétlenül maradt benne, vagy engedte, hogy benne maradjon ebben a felvételben, és most ehhez képest kifejezetten Orbán Viktort célozta meg. Ez eddig nem volt, úgy tűnik, hogy a tétem elkedik, valahogy a támadások fókusza is változik. Ez azt gondolom, hogy egy módosulás a korábbiakhoz képest, és hát ezen kívül maga a demonstráció ténye, ahol ugye két beszédet is elmondott, jelzi azt, hogy egy nagyon felpörgött állapotban lévő, én most már azt gondolom, mondhatjuk azt, hogy politikusról van szó, aki igazából abból a szempontból hát végül is a kötelező feladatait teljesíti, hogyha van egy politikai mondandója, illetve van egy politikai akciója, akkor ezeket össze tudja kapcsolni. Csak ezen a keddi napon 4-5 különböző műfajban, kiszivárogtatásban, előzetes sajtótájékoztatóban, doorstep sajtótájékoztatóban, Facebook posztban és tüntetésen elmondott két beszédben nyilvánult meg, ezek között volt összefüggés, tehát fönn tudta tartani a figyelmet, ezért nagyon sok politikus küzd, hogy akárcsak, nem tudom, egy délelőtt 9-től 10-ig tartó hírciklusban őről beszéljenek, és láthatóan Magyar Péter hát rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, hogy erre alkalmas legyen, és ezt mondjuk ezen a napon végre tudta hajtani, és azért most már az igazság, hogy hetek óta róla szól a magyar közélet. Azért bárki bármit gondolja róla, de mégiscsak ez a helyzet.
Azok után, hogy megtörtént most ez a tegnapi nap, április 6-án minek kell történnie? Mi az, ami nem a kormányzati retorika szerint kipukkadt lufit hoz, hanem ami tovább gördíti ezt az egész jelenséget?
Nem tudom, hogy ehhez hány embernek kell konkrétan lenni a Kossuth téren, azon a tüntetésen, de nyilván egyrészt egy támogató erő felmutatása az most már egy elvárás, azt hiszem, mondjuk a néhány óra alatt ott a vértanúk terét, a Kossuth térnek azt a részét meg tudja tölteni, akkor én elképzelhetőnek tartom azt, hogy a Kossuth téren is látható méretű tömeget össze tud rendezni. Igazán nem akarok ilyen olcsó ellenzék pofozgatásokba belemenni, de hát neki ezen a tegnapi tüntetésen, kedd esti tüntetésen valószínűleg többen voltak, mint a két hétig szervezett februári ellenzéki demonstráción. Szóval, hogy ilyen szervezési kapacitással pusztán azért rendelkezik láthatóan, mert hogy van egy elszánt rajongótábora. Erről is talán érdemes beszélni, hogy ez mennyire elszánt és mennyire kritikátlan rajongótábor, de hát ez a politikában ez egy erő. Természetesen, hogy ott ő most lejátszik egy másik hangfelvételt, vagy a támadását kire fordítja át, mondjuk Orbán Viktorral már nehéz máshova, vagy hogy pelengére állítja ennél jobban, mint ahogyan eddig tette az ellenzéki pártokat. Én ezt nem tudom megmondani, de ebben az egész jelenségben ugye azért azt is azt hiszem, hogy mindenképpen észrevételezni kell, hogy itt egy olyan politikusról van szó, aki ugye most lépett be a politikai térbe, most vesz lendületet, és ebben a lendületvételben hajlandó nagyon komoly kockázatvállalásokra. Ez a hangfelvétel is az volt, hogy hogyan fogadják, egyáltalán elírja azt a szintet, amit ettől várni lehetett, az, hogy egy órakor meghirdet egy tüntetést 6 órára, vagy az, hogy néhány héttel ezelőtt tényleg egy-két interjút követően tüntetést szervezett, illetve hirdetett meg március 15-ére. Ezek mind-mind kockázatvállalások, politikai értelemben vett kockázatvállalások, és azt hiszem, hogy a felé irányuló közfigyelmet részben ez a reménykedés, a remény iránti remény tartja fönn, részben a személyiségének az ellentmondásai, amelyek állandó vita témává teszik azt, hogy honnan is jön, mit is akar, mit is csinált, rendben van-e úgy, mint karakter, tehát aki vitatja őt, vagy bírálja őt, az is vele foglalkozik, és szerintem egy harmadik ilyen tényező az, hogy látjuk, hogy vállal a rizikót. Tehát, hogy minthogyha a nehezebb utat választaná, és mindig följebb emeli a lécet, és szerintem ez is hitelesíti őt azoknak a szemében, akik őt mindenképpen valami nagyon új és egyértelműen az eddigiektől eltérő politikusi karakternek akarják látni.
Mindjárt beszélünk a személyiségéről is, mert az nem lesz kihagyható akkor, hogyha a ráérkező reakciókról is akarunk beszélni, de egy kicsit még az ő politikai terveiről. Ugye azt most már teljesen egyértelműen bejelentette, hogy el akar indulni az Európai Parlament választáson. Tegnap talán pont a Partizánnak mondta, hogy ugyanakkor Brüsszelben nem akar kimenni, mert hogy itthon van dolga.
Ezt talán mondta korábban is.
De ugye ez jelenti azt, hogy mégiscsak nyilván akkor tud ő elindulni, hogyha egy listán ő a lista vezető, hiszen one man show-ról beszélünk. Baj-e az, hogyha ő elindul ezen, aztán nem megy ki. Kell-e ahhoz, hogy ő már elinduljon az európai parlamenti választáson, belemenni olyan politikai apró részletekbe, amiről sokszor elmondtuk, Ruf Bálint is sokszor elmondja, hogy például Márki-Zay Péter végét jelentette, tehát hogy hogyan kell kezelnie azt, hogyha ő valóban el akar indulni az európai parlamenti választáson.
Ugye egy új szereplő, aki azt mondja, hogy ő meg akarja haladni a régieket, kritikusaként lép föl, zárójel, persze azt is mondja, hogy majd egyszer, ha lesz egy kormányváltó szituáció, akkor koalícióra fog törekedni, tehát egy napon majd választani kell az akkor színen lévő szereplő közül, de hogy ő arra törekszik, hogy ő választhasson lényegében partnert. Na most az európai parlamenti választás az odáig vezető útnak egy első fontos lépése, tehát hogy szavazatokra váltsa azt a támogatást, ami mögötte megmutatkozik, és ez azért végül is egy hálás terep, mert az európai parlamenti választáson a legalacsonyabb a belépési küszöb. Tehát viszonylag kevés ajánlást kell összegyűjteni, méghozzá területi kötöttség nélkül, tehát ez egy budapesti kerületben is össze lehet gyűjteni, ha valakinek úgy oszlanak el, vagy oszlanak meg a támogatói. Tehát viszonylag kevés ajánlás szükséges ahhoz, hogy listát állíthasson valaki, egy szervezet, természetesen nem egy személy, és hát onnantól kezdve bent van a versenyben, és küzdenie kell a voksokért, és ez szintén egy országos kampány, itt nincsenek egyéni választókerületek, tehát nem egy-egy helyen kell a legtöbb szavazattal rendelkezni, hanem egy arányos listás rendszerben, amennyi összejön országosan, annyit elkönyvelnek az adott szervezet neve mellett. Tehát itt a legkönnyebb ezzel megpróbálkozni. Na most a lista névsorának az összeállítása kezd hasonlítani arra a kérdés felvetésre, hogy eddig sok nem hangzott el azzal kapcsolatban, hogy kikkel nem kíván együttműködni, de itt legalábbis személyi szinten valamilyen együttműködéseket kell majd kötni. Akárha Magyar Péter menne ki az Európai Parlamentbe képviselőnek, akárha bárki más, hát egy emberrel nem indulhat el lista. Tehát azon a listán kell, hogy még legyenek más nevek, és ezeknek a más neveknek a láttán valamit elkezdhetünk majd gondolni arról, hogy ha ezek nem is szervezetekhez tartozó, vagy egykori pártpolitikus emberek, de hogy mégiscsak hát valaki csodák lesznek. És ilyen formán az első szövetségkötéseknek leszünk majd a tanúi. Elég hamar egyébként, mert április 20-án elindul a választási kampány, hivatalosan is, elkezdődik majd az ajánlásgyűjtés, utána lesznek majd a konkrét listaállítások, ahol a személyeket meg kell nevezni, de tehát be kell nyújtani a listákat, de hát addig a politikai összeállítása ezeknek a listáknak majd meg fog történni. Tehát ez a következő heteknek lesz már a feladata. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy az április 6-i demonstráció után már alapvetően ez lesz a kérdés, hogy ki lesz az a, nem tudom, 20 ember, 10 ember, akit hát legalább annyit kell produkálni, ahány listás helye van Magyarországnak, tehát kik lesznek az a, hát igen, akkor az a 20 ember, akiket Magyar Péter maga mellé vesz. Tehát, hogy mondjam, pusztán a jogi procedúra következtében valamivel okosabbak leszünk ebben az ügyben.
Beszéljünk akkor magáról a hangfelvételről. Ugye hetekig azt mondta Magyar Péter, hogy neki nincs atombombája, majd egyszer csak előállt azzal, hogy azért van egy olyan hangfelvétele, ami után először azt mondta, hogy ez egy kormánybuktató hangfelvétel, aztán azt mondta, hogy hát ebben a rendszerben nem biztos, hogy megbukik a kormány aznap, de legalábbis a legfőbb ügyésznek, Rogán Antalnak távoznia kell. Ilyen-e ez a felvétel? És érthető-e a közember számára, hogy mi ez a felvétel, miről szól, mik azok a mondatok, amelyek ott elhangoznak?
Hát két előzetes megjegyzés muszáj tenni, hogy erre egyáltalán bármiféle módon, egyébként erre a jogos kérdésre bármiféle módon válaszolni lehessen. Az egyik az, hogy szóval nincs egy olyan mértékegység rendszerünk, amiben így bevargó átkázva, hogy ez már akkor a botrány, hogy mindenféleképpen kormánybukás lesz belőle vagy sem, ez függ az adott politikai helyzettől, egy ország politikai kultúrájától. Én azért egyetértek azokkal, akik azt gondolják, hogy itt naponta történnek olyan dolgok, amelyekbe a kormánynak bele kellene bukni, zárójel a volt brazil elnököt, akit egyébként a saját országa választásának a megpucsolásával vádolnak, az a kormány rejtegeti a saját brazíliai nagykövetségén, amely kormány azt mondja, hogy ő soha nem szól bele más országok
belügyeibe. És eltelt 3 nap, és nem reagált semmit a magyar
szóval,
kormány.
Igen. Hát ez egy olyan nemzetközi botrány, aminek a kellős közepén van Magyarország, hogy ennek önmagában el kéne sodorni az egész külügyminisztériumot úgy, ahogy van. Na jó, zárójel bezárva. A másik, hogy hát nagy kérdés az, hogy ez az egész ügy, mármint a Magyar Péter hangfelvételének az ügye, az kikhez jut el Magyarországon. Én azt hiszem, hogy bonyolultabb az Orbán rendszer fölépítése annál sem, mint hogy megelégedhessünk pusztán a média fölényből levezetett következtetésekkel, de hát azért ez létezik. És az, amit mi látunk, hogy mi zajlik a Facebookon, hogy nem tudom, Varga Judit posztja alatt, válasz posztjai alatt letiltották a kommentelést, mert annyian hát gúnyolódtak rajta, vagy kritizálták őt, vagy politikailag támadták, hogy tulajdonképpen tartatatlanná vált. Ennél sokkal kevésbé látványos, hogy mi van benne, legalábbis ebben a politizáló budapesti közegben sokkal kevésbé látványos, hogy mi történik a megyei lapokban, hogy azok, akik csak a körzeti rádiót olvassák, és ott az MTI híreket hallgatják, ők mit tudnak erről az egészről, és mit kapnak ebből az egészből. Hogy tudják-e, hogy kicsoda Magyar Péter, hogy mi ez a hangfelvétel, és hogyha értesülnek róla, akkor mi az, amit megtudnak belőle. Szóval ezek fontos dolgok, és akkor innentől kezdve lehet valamit válaszolni. Én azért azt gondolom, hogy olyan azért még Magyarországon is ritkán történik, hogy egy miniszter, egy hivatalban lévő, akkor még hivatalban lévő miniszter, egy másik hivatalban lévő miniszterről a saját hangján azt mondja egy ilyen hangfelvételen, hogy hát törvénysértést követel. Hát azért ez, még hogyha van is tudásunk arról, hogy ez így van, vagy így lehet, vagy hogy ennél még rondább dolgok is történnek a fönnálló rezsim uralma alatt, azért, hogy erről van egy ilyesfajta dokumentum, ez szerintem mindenképpen kirívó. Én azt hiszem, hogy részben azért is beszélgettünk egy rendkívüli adásban erről, mert hogy hát ez azért meglehetősen szokatlan. És végül is azt hiszem, hogy nem azért kellett föliratozni, sokféle gyanakvás övezte őszintén, szóval én is nagyon szkeptikusan álltam hozzá, hogy mi lesz majd ezen a hangfelvételen, mi tud lenni egyáltalán egy ilyen hangfelvételen, szóval nem azért kellett feliratozni, mert annyira érthetetlen volt az egész, ez lehetett hallani, hogy mi zajlik itt. Dramaturgiailag nyilván hatásosabb lett volna, hogyha, nem tudom, Varga Judit maga mondja ki a neveket, és egy ilyen hosszú monológban hallgatjuk ezt végig, és nem rákérdezésekben, de igazából...
Nyilván elhangzott már az a hosszú monológ, és aztán igen, a igen. Felvétel kedvéért visszakérdezte körülbelül.
Igen, így van, ez elejéből nagyjából ki is derül, hogy valamiről már korábban beszéltek. Szóval, hogy ez önmagában szerintem egy elég komoly esemény ahhoz, hogy ez megvitatható legyen, és én ugyan nem vagyok jogász, de azért jogászok már megnyilvánultak azzal kapcsolatosan, hogy milyen bűncselekmények gyanúja merül fel, egyébként konkrétan Varga Judittal kapcsolatban is, lehet, hogy Magyar Péterrel kapcsolatban is, hogyha tudomása volt ilyen bűncselekményekről, és volt bizonyítéka, akkor miért nem tárta fel ezeket korábban, tehát Rogán Antallal kapcsolatban is, illetve hát Pólt Péter szerepe is, ugye ismét a reflektor fénybe kerül azzal kapcsolatosan, hogy hát neki itt az lenne a dolga, hogy ne legyenek kinyomozva ügyek, és voltak éppen ő azt hibázta el, hogy engedte, hogy ez az egész idáig fajuljon a kormány szempontjából. És erre mindig lehet azt mondani, hogy de persze mi ezt tudtuk, de egyrészt ez nem biztos, hogy így van. Én tényleg azt gondolom, hogy van ebben az országban elég sok ember, nem tudok konkrét számot mondani, akik lehet, hogy tényleg nem olvastak két éve híreket, és nem hallgattak végig politikusokkal készült interjúkat, mert egyszerűen úgy voltak vele, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni, van, ami van, a 2022 áprilisi választás ezt bizonyította be. Azon kívül egy hangfelvételnek most... nem tudom, az összödi beszéd országában, nem tudom, hogy ezt kell-e különösebben magyarázni, azért van pszichológiai hatása, hangsúlyozom, azokra, akikhez ez eljut. Hát nem a szeptemberben kiszivárgó összödi beszédből, Gyurcsány beszédből tudtunk meg, hogy megszorítások vannak. Hát azok már akkor közel fél éve tartottak. Egy egész másféle hatást váltott ki ez a hangfelvétel. Szóval igen, azt gondolom, hogy ez egy valami, ami itt van előttünk, és igen, azt gondolom, hogy tényleg sok országban, ahol sokkal fejlettebb szinten áll a hatalom elszámoltathatósága, ott azért ezt nem lehetne azzal megúszni, hogy lufizás, meg nem tudom, ez az egész egy vicc, mondta egy másik fideszes képviselő, még nem a lufi kifejezés, akkor még nem jutott el hozzá, hogy ezt kell mondani, szóval hogy ezt ennyivel nem lehetne elintézni, tehát minimum nyomozásoknak kell azonnal indulni.
És akkor ugye elérkeztünk oda, ami a másik szála az egésznek, tehát hogy ugye itt nem csak egy politikai ügyet és politikai szivárogtatást látunk, hanem párhuzamosan zajlik előttünk egy családi dráma, amit nem biztos, hogy akarnánk látni. És ez is a kérdés egyik fele, hogy mit okoz az, és például ez okozza-e a sok nevetőfejet Varga Judit posztja alatt, hogy egy családi dráma az bekerül a politikai térbe, és politikai eszköz lesz belőle.
Itt is muszáj néhány előzetes megjegyzést tenni, és nem a válasz megkerülés érdekében, hanem egyszerűen szerintem muszáj rögzíteni azt, hogy ki milyen pozícióból beszél, és hogy mit tudhat, és mi az, amit nem tudhat. Én először is azt gondolom, hogy sem neked, sem nekem nincsenek meg az eszközeink arra, hogy pontosan kiderítsük jelenlegi tudásunk alapján, hogy mi történt. De ez nem azt jelenti, hogy egy családon belüli erőszak gyanúja ne volna objektíve megítélhető. Tehát nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy eszközeink nincsenek rá, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy annyira viszonylagos dolog, amit a végtelenségig lehet relativizálni, hogy megtörtént-e vagy sem, hogy ez milyen súlyú vagy sem. Szerintem vannak eszközök, hatóságok, akár pszichológiai vagy a szociális munkában használható szakmai eszközök, amelyekkel ez megállapítható. Ezért azért tartom nagyon fontosnak előre bocsátani, mert ugye a végtelen kommenterdők sokasága közepette, a nem tudom, a 9,5 millió futballedző és a 9,5 millió vakcina szakértő országában, most 9,5 millió oknyomozó újságírás szakértő és családon belüli erőszak szakértő is fölbukkant Magyarországon. Magának az eseménynek az elmélet értelemben vett relativizálása is egy... Hát legalábbis nagyon széles körben elterjedt értelmezés, szerintem nincs. Igenis meg lehet állapítani, hogyha olyanok foglalkoznak ezzel, akiknek erre vonatkozóan vannak eszközeik. Hát ez egyik dolog, szerintem. A másik, hogy amit Magyari Péter írt egy, azt hiszem, keddi publicisztikájában, hogy bármilyen bonyolult is ez, meg bármilyen macerás is ez, szerintem el kell fogadni azt, hogy itt a felek, hogy úgy mondjam, nyilván a saját igazuk átélését én nem akarom megkérdőjelezni egy pillanatig sem, de hogy hát csomagban árusítanak dolgokat. Tehát Varga Juditnak van egy mondandója Magyar Péterről, és van egy mondandója, mint személyiségről, és van egy mondandója a politikai szerepvállalásáról, és Magyar Péternek is van egy mondandója a politikusi szerepvállalásról, és van egy mondandója az ő házasságon belüli magatartásáról, és a Magyar Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy egyébként, mint oly sokszor az életben történik ez, nem fekete és nem fehér, és attól, hogyha mondjuk a vádak akár csak egy minimuma igaz, attól még lehet a politikai vádaknak is igazsága. És
tehát lehet egyszerre a hangfelvételen is felháborodni, és egyszerre a hálószobában történten is felháborodni.
Igen, szerintem ezt éppen a közvélemény megengedheti magának, miközben tehát azok, akiknek nem konkrét érdekeik vannak ebben az ügyben. Miközben persze az egész ugye arról szól, hogy, és ugye ez is nagyon lényeges a politikában, egy csomószor ugye olyasfajta a személyiség hitelességével kapcsolatos tényezők döntenek, amelyek a tartalmat nem érintik, és hát láthatóan most Varga Judit előtérbe tolása történik. Még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy mi mennyi, és akár még mennyi lehet igaz abból, amit ő a keddi posztjaiban leír, de hogy ez egy csapás irány a Magyar Péterrel szemben a politikai küzdelemben, amit a Fidesz folytat. És akkor ez a harmadik dolog, hogy mivel egymásra vannak csúsztatva ezek az ügyek, innentől kezdve én azt hiszem, hogy hát még rosszabb helyzetbe kerülnek azok, akik a tényleges, valóban megtörténő családon belüli erőszakot szeretnék feltárni, vagy szeretnének túl lenni rajta. Tehát ez egy politikai hitbéli kérdésé vált, hogy most hangsúlyozom, a jelenlegi általunk elérhető információk alapján ki mit hiszel, és ki mennyit hajlandó elhinni, ez most egy politikai hitbéli kérdésé vált, ami szerintem nagyon súlyosan megnehezíti azoknak a helyzetét, akik valóban ilyen helyzetben vannak, és ebből próbálnak kikerülni. Jelzem egy kormányzatnak, azon belül egy igazságügyminiszternek, aki ez a terület tartozik, óriási felelőssége van abban, hogy akármi történt vele, vagy nem történt vele a saját kapcsolatában, hogy kiépül-e olyan állami ellátórendszer, ami valóban segít a megelőzésben, a feltárásban, az utólagos segítésben.
De ennek nem azért kéne megtörténnie, mert otthon vele történik, vagy nem történik bármi.
Hát igen, ezt én is így gondolom. Tehát ettől még ez a politikai felelősség ugyancsak megáll, hogy a kormány pontosan az ellenkezőjét csinálta. A Varga Judit kormánytagsága idején is éppen az ellenkezőjét csinálta. Ezt én olvastam olyan szakembernek a véleményét, aki azt mondta, hogy valami előrelépés éppen Varga Judit idején az áldozatsegítésben történt. De hát azért ezt messze el most a különböző, például családformák ellen indított kommunikációs hadjárat. Szóval én azt... Ja igen, és hát még egy dologot hozzá kell tenni, mert ez is gyakran fölmerül, hogy mi a magánügy és mi a közügy. Én alapvetően azt gondolom, hogy a családon belül erőszak az közügy. Nem csak akkor, ha kormánytagokkal kapcsolatosan merül föl, hogy ilyennek az elszenvedői lehetnek. Általában véve közügy, mert hát itt egy bűncselekményről van szó, és nagyon fontos, hogy úgyis tekintsen rá a társadalom, mint egy bűncselekményre. Ameddig ez ilyen politikai csapásmérő eszközként van itt előttünk, hát addig ezt a célt sem lehet azt hiszem elérni, és ennek a társadalmi veszélyessége az önmagában nagyon jelentős. Ám de, visszakanyarodva az elejére, ettől még, amit a hangfelvételen hallunk, az akkor is ott van, és ha jól értem, nem tagadja senki, hogy ezek a mondatok valóban elhangzottak, különböző magyarázatok fűződnek hozzá.
Hát igen, ugye Varga Judit annyit mondott, hogy ő meg volt félemlítve, ezért azt mondta, amit a férje hallani akart.
Igen.
De nem vitatta el, hogy ezt mondta, és azt se vitatta el, hogy ez a felvétel, ez valószínűleg ténylegesen akkor is ott készült el.
Igen, és hát ha én visszaemlékszem mondjuk a társadalomkutatási módszertan órákon tanultakra, akkor ott a mérésekkel kapcsolatosan, csak párhuzamként szeretném idehozni, ugye fölvetődik az, hogy amikor kapunk egy mérési eredményt, az mennyire illeszkedik bele az adott jelenségekről addig fölhalmozott tapasztalatainknak a kontextusába. Nyilván a kormány nem fogja elismerni, hogy ez így szokásban van, hogy belenyúlkálnak miniszterek az ügyészségi eljárásokba, de hát azért van egy ettől eltérő fölhalmozott tudásunk is erről a rezsimről, és abba éppenséggel beleilleszkedik az, amit Varga Judit mondott. Ugye éppen az az ereje bizonyos értelemben ennek a hangfelvételnek, hogy úgymond semmi újdonság nem hangzik el benne, valami olyasmi hangzik el, amiről eddig is azt gondolta nagyon sok, nem is a Fidesz támogatói, de sok más állampolgár, hogy igen, ilyenek történnek, és erre kapunk egy hangos bizonyítékot.
És akkor beszéljünk egy kicsit a reakciókról, mert ez erre is reagál. Bayer Zsolt egy publicisztikájában, amit a címét nem fogom idézni, de megtalálhatják a nézők, hallgatók, de van benne egy ilyen mondat, hogy nagyjából 10 éve rüheljük, utáljuk, kerüljük, megvetjük ezt a senkit, ezt a gazembert, mi itt a Fideszben, Magyar Péterről van szó, nagyjából 10 éve tudjuk, miképpen bánik a feleségével, azt is, hogy ez a dupla nulla sohasem bocsátja meg, hogy nem lett belőle le senki, míg a felesége vitte valamire. Ha 10 éve tudják, akkor hogy kaphatott ennyi kormányzati állást, és egyébként hogy hagyhatták, hogy eljusson idáig, ahol most tart Magyar Péter. Ha 10 éve tudják, hogy családon belüli erőszak történik, akkor valakinek nem kellett volna-e Varga Judit környezetéből lépnie?
Hát de, ugye erre céloztam az előbb, hogyha ez most egy politikai ilyen csapásmérő eszközként van számon tartva, akkor ez azt jelenti, hogy ez csak akkor vetik be, amikor valaki rossz emberré válik a rendszer szempontjából. Tehát ez a konkrét téma szempontjából akármennyi igaz, vagy akármennyi nem igaz ezekből a vádokból, azoknak a számára, akik tényleg elszenvedik ezt, ez egy rettenetes hír, mert ezek szerint akkor ez a politikai hovaállástól függ, hogy ez egy probléma, vagy egy nem probléma. És azt hiszem, hogy ezek azok a fajta magyarázatok, vagy részben ezek azok a fajta magyarázatok, amelyek miatt ez az ügy egyszerűen nem bír lezárulni a kormány szándékai szerint, mert hogy ugye Kocsis Máté is azt mondja, hogy hát Magyar Péter azért ágál, mert elvesztette a felesége révén szerzett állásokat. Tessék, mit tetszett most mondani egész pontosan? Bayer Zsolt most egyébként csak a címről annyit mondjuk el, hogy a testi váladékokhoz neki van, úgy látszik egy nagyon komoly vonzereje, hogy ezt megjelenítse a publicisztikákban. Tehát ő azt mondja, hogy ezt mind tudták, és senki nem csinált semmit, és még ki is nevezték valóban, tehát még csak nem is az történt, hogy...
Hogy szemet hunytak.
Igen, hogy annyira nagyra tartják Varga Juditot, hogy nem akartak neki egy ilyen politikai ballasztot teremteni azzal, hogy a család ügyeit kiteregetik, de hazazavarták a férjét, hanem még ki is nevezték állásokba. Hát pontosan ezek azok a dolgok, amelyek a kegyelmi botránynak a kérdését is feszítik, hogy most akkor ki ment oda, kihez egészen pontosan, és ki mit, miért írt alá, és elhihető, hogy valaki valamiről nem tudott, holott azt gondoljuk róla, hogy mindenről tud, vagy végsősorban beleszólási lehetősége van. Tehát, hogy ezek a mozaik darabok azok, amelyek nem állnak össze, és azt hiszem, hogy ezekhez nem kell politikai elemzőnek lenni, hanem egyszerűen csak ilyen érzetszinten ezek az ellentmondások, ezek azért ott vannak, és most a közvéleménynek egy jelentős része sokkal nagyobb mértékben figyeli az eseményeket, jobban érzékeli ezeknek a megszólalásoknak így egyáltalán az atmoszféráját, és szerintem ezek az ellentmondások anélkül, hogy bárki otthon leülné, és a konyhaasztalnál kockás papíron egymás mellé fölírná két oszlopba az egymásnak ellentmondó állításokat, egyszerűen kiérződik, hogy ez a dolog egyszerűen nem kerek, nem áll össze.
És akkor beszéljünk egy kicsit a Fidesz reakcióiról, illetve hogy mennyire tudják kézben tartani. Ugye tegnap, mikor kijött a hangfelvétel, akkor utána úgy tűnt, hogy az lesz a csapás irány, hogy kipukkadt a lufi. Ugye ez nagyon sok mindenkinél megjelent, és hát Gulyás Gergely először kiírta egy posztban, aztán még nem teljesen felépülve, de egy videóba is kiállították őt elmondani ugyanazt, amit egyébként megírt, de aztán minthogyha ez nem jött volna annyira be, a nap végére, estére már a kormányzati, meg fideszes képviselők mind kitettek Varga Judittal közös fotót, és melletted állunk Judit, Zsöszvi, Varga Judit, és most minthogyha éppen ez lenne a csapás irány. Ez azt jelzi, hogy továbbra sem tudják Rogánék a boszorkány konyhában, hogy mi a helyes út, vagy egyszerre akár több út is lehet.
Szerintem február 2-a óta tulajdonképpen kísérleteznek azzal, hogy mi lehet a válasz erre a helyzetre, erre a fokozódó helyzetre, ugye először a kegyelmi botránya kellett volna valamilyen választ adni, és aztán most az ebből kikerekedő Magyar Péter féle fellépésre kellene valamilyen választ adni. Ilyen kísérletező szakaszokat én föl tudok idézni 2014-15 fordulójáról, vagy 2019-ből, vagy akár egyébként a rezsim elejéről, 2011-12-ben ez már feledésbe merül, elég mély támogatottsági válságban volt, valójában akkor volt a legmélyebb támogatottsági válságban a Fidesz, és amíg mondjuk rátaláltak a békemenetre, meg a rezsicsökkentésre, az egy ilyen másfél éves vergődés volt. Szóval akinek, hát nem tudom, életkoránál fogva módja van másfél évtizede figyelni ezt a ma fönnálló rendszert, emlékeztet olyan esetekre, amikor egyáltalán nem volt egyben ez a kommunikációs gépezet, és a mostani egy picit hasonló 19-es helyzethez annyiból, hogy hát közeledik egy választás, ugye ott a Borkai ügy volt, ami fölforgatta az országot.
Igen, és az két hét volt.
Az csak két hét volt, de mondjuk ez egy nagyobb horderejű ügy, illetve ügyeknek a sorozata, amiben most benne vagyunk, és azért én gyanítom, hogyha hát ugye mindjárt itt a húsvét, belekerülünk az áprilisba, szóval én nem hiszem, hogy ezek a hullámverések lecsillapodnának júniusig, plusz ehhez ugye van egy olyan általános politikai kontextus, amit a gazdaságnak az elég hát ramagy állapota körvonalaz, és bármit is mond a kormány, nagyon hiányoznak politikai értelemben is, gazdasági értelemben is, életszínvonal értelemben is az uniós források, tehát sokkal kisebb ilyen értelemben a kormányzati mozgást. Talán ezekben a mi beszélgetéseinkben is szó volt korábban arról, hogy hát mivel nincs pénz, annál inkább ugye a hangulatot befolyásoló propagandára lehet építeni, vagy próbál építeni a kormány, erre lett az egész szuverenitás ügy kitalálva, hogy hogyan lehet még a sorosozásról, meg brüsszelezésről még egy bőrt lehúzni. Zárójel, eddig mindig az idegen szavak, a migránsok és a Brüsszel ellen harcoltunk, most egy idegen szóval a szuverenitással fölvérteződve küzd a kormány, nem biztos, hogy ez a csúcs termék, eleve, őszintén szólva. És akkor most itt van ez az egész szituáció, amiben a kormány szerintem folyamatos defenzívában van. Ráadásul ugye ebben az egész ügyben, vagy ügy sorozatban szerintem az is egy növekvő sebezhetősége a kormánynak, hogy ők mindig abban jók, hogy azokra a dolgokra reagáljanak, amelyek az embereket valóban érdeklik. Ehhez képest most van a megélhetési válság, és van a kegyelmi ügy miatt fölkorbácsolódó morális közfelháborodás, és ezekre az ügyekre nincsen válasza a kormánynak. És ehhez képest beszélnek mindenféle más dolgokról, amivel szerintem egyszerűen nem lehet nem tudják eltalálni a közhangulatot, amiről beszélniük kéne, arról nem beszélnek, mert nem tudják megoldani, nem tudnak megnyugtató válaszokat adni, következésképpen próbálják elterelni a közhangulatot, de nem tudják elterelni a közhangulatot. Ezzel én nem azt akarom mondani, hogy holnap délutánra összeomlik a Fidesznek a támogatottsága, nyilván iszonyatos mélyen beágyazottak, meg óriási az erőforrás fölény, de ezért nem tudják visszavenni a nyilvánosság folyamatai fölött a kontrollt, és ezt addig nem is fogják tudni megtenni, ameddig az embereket ténylegesen foglalkoztató ügyekről nem tudnak ismét mérvadó gondolatokat a nyilvánosság elé tárni, és egyelőre én ezt nem látom.
Rogán Antalnak mitől van nagyobb félsze? Attól, hogy újabb hanganyagok kerülnek ki, vagy Magyar Péter előáll valamivel, vagy attól, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy hát most már találják ki valamit.
Hát a munkát el kell végezni, tehát ha valakire rábíznak egy területet, akkor ott nem tudom, hoznia kell a számokat, vagy produkálnia kell az eredményeket. Az, hogy hát most már igen, február 2-án jelent meg Kaufmann Balázs cikke a Novák Katalin által adott kegyelemről, mi március 27-én beszélgetünk, tehát most eltelik azért lassan teljes 2 hónap, úgyhogy ez a turbulencia van. Hozzá kell ugyanakkor tennem persze azt is, amire már tettünk ma is egy utalást, hogy az, hogy mi mit látunk a saját oldalainkon, híroldalainkon, a saját Facebook feedünkön, hogy szerkesztőként milyen témákat viszünk be a saját műsorainkba, az azért nem biztos, hogy lefedi azt, hogy mi történik azokon a településeken, ahol a lakosság 80-90-100%-a a Fideszre szavazott 2022-ben. Nyilván számolni kell azzal, hogy sokan most se követik a politikát, lehet, hogy ettől még szavaznak, mert egyébként ők úgy gondolják, hogy tájékozottak, és van véleményük, és természetesen állampolgárként joguk van arra, hogy voksoljanak a saját ízlésük szerint. Szóval én nem vagyok biztos abban, hogy amit mi látunk a nyilvánosságból, az lefedi a teljes magyar közvéleménynek az állapotát, tehát még az is lehet, hogy június 9-én olyan eredmény születik, ami, hát hogy mondjam, egy elégségesre alkalmas Rogán Antal indexében, vagy bizonyítványában. De azért azt gondolom, hogy most olyan terepeken defenzívában van a kormány, ahogy ezt az előbb is mondtam, ahol azért az elmúlt években győzött. Tehát a Facebook azért egy érdekes terep, mert ugye annak az elfoglalása történt, ugye a 19 októberi önkormányzati választás követően, ugye azt a következtetést vonták le, hogy nem lehet ott sem a közösségi médiában ezzel a viszonylag olcsó és közvetlen elérésnek a lehetőségét teljesen átengedni az ellenzéknek, óriási erőket mozgattak meg, hogy fölénybe kerüljenek, óriási pénzünket ölték ebbe bele, hogy a propaganda oda is kiterjedjen, és azért ezt látjuk, és ennek a tanulsága szerintem az elmúlt hetekben az, hogy ez nem működik, hogyha ilyesfajta dolgok jönnek szembe, mint a kegyelmi ügy, illetve a kegyelmi ügyből kibontakozó politikai krízis.
A kérdésem kicsit arra is vonatkozott, hogy Orbán Viktor azt meddig nézi el, hogy mikor jön az a pont, hogy konkrét felelőst keres a házon belül arra, hogy nem mennek úgy a dolgok, ahogy ő azt megszokta?
Hát szerintem ez a választás ilyen értelemben egy mérföldkő, egy szuper mérföldkő tulajdonképpen. Hát nem az én dolga, nem mondjuk ajánlok megítélésre lehetséges szempontokat. A Fidesz a 2004-es európai parlamenti választást követően minden, tehát 2009-től kezdődően minden EP választáson több mint 50%-ot szerzett. Szerintem ez például egy olyasfajta ellenőrzési pont, amit bármelyik hallgatónk is, vagy nézőnk is csekkolni tud majd, hogy ez így lesz-e most is, vagy nem lesz így. Illetve hát az önkormányzati választások esetében is, ugye 2019-ben minden ellenkező híreszelése szemben a Fidesz megnyerte az önkormányzati választást országos összesítésben, De történt egy ellenzéki előretörés, és én azt gondolom, hogy 2-3 hónappal ezelőtt a Fidesznek reális esélye volt arra, hogy ezt a 19-es előretörést visszaszorítsa. Tehát ha majd nézzük június 9-én este a mostani, a 24-es eredményeket, akkor szerintem lemérhető lesz, hogy a Fidesz számára siker vagy kudarc a 19-es állapotokhoz képest az, amit most el tud érni. Én nekem az a gyanúm, az a benyomásom, vagy hát nem tudom, bizonyos háttérbeszélgetésekből én azt a következtetés szűröm le, hogy elsősorban inkumbens, tehát hivatalban lévő ellenzéki polgármestereknek, helyi képviselőknek kifejezetten előnyös, ami most történik, annak ellenére, hogy Magyar Péter is ellenzék ellenességgel lép föl, de hogyha valaki a Fidesz ellen akar szavazni, és most nagyon haragszik a Fideszre, ezek miatt, az ügyek miatt, és elsősorban a kegyelmi botrány miatt, akkor mégiscsak az úgymond hagyományos ellenzéknek a jelöltjeit fogja ott találni a szavazólapon, akik egyébként már legtöbbjük jó előre gondoskodott arról, hogy vagy értelmezhetetlen mennyiségű pártnév legyen a nevük mellett, vagy valamilyen helyi egyesületnek a színeiben indulnak. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy a választás valamit meg fog mutatni ebből a közhangulatból, és ez mérhetővé teszi majd akár Rogán Antal munkáját is.
De eredményezheti azt is, hogy nem Magyar Péter, hanem akár Orbán Viktor, vagy akár Lázár János a mostani mahinációi által veszi le a térképről, vagy teszi a saktáblán sokkal hátrébb Rogán Antalt?
Hát ugye Rogán Antalnak ebben lehet tapasztalata, hogy őt leveszik a saktábláról, hogy ő 2006-ban egy kampányt elrontott, és egy hosszú, hát sok éves küzdelme volt, hogy ismét az élvonalba kerülhessen, és aztán, hogy ennyire magasra kerülhessen. Szóval az ilyesfajta kádercserélgetések egyáltalán nem szokatlanok. Ugye most már lassan 9 éve a kormánytagja, 2015 őszén került be a kormányba, és kormánytagként növelte a befolyását. Hát ennyi év alatt, nem is tudom, talán csak Pintér Sándor őrizte meg a pozícióját, de csomó portfólióját ugye éppen Rogánnal szemben veszítette el. Tehát az ilyesfajta kádercsere az ennél rövidebb idő alatt leszokott zajlani. Az egy kérdés a számomra, hogy szóval, hogy nem, egyáltalán nem tartom elképzelhetetlenek, nem hiszem, hogy sértetetlen lenne bárki, hogyha nem végzi el a rábízott munkát. Az egy kérdés a számomra, hogy rövid időn belül mennyi kádert lehet lecserélni. Szóval azért Novák Katalin meg Varga Judit elvesztésű, nagyon gondosan és konkrét céllal épített személyiségei voltak a Fidesznek. Zárójel, ugye Balázs Zoltánnak van egy tanulmánya a Fideszről, amiben azt írja, hogy a Fidesznek nem politikusai, hanem arcai vannak, politikusból egy van, és a többi pedig arc, akit hozzá lehet rendelni különböző választói csoportokhoz és különböző mondandókhoz. De ezek fontos arcai voltak a Fidesznek. Rogán azért talán több, mint arc, sőt talán ő legkevésbé arc, hiszen hát nem lehet látni lényegében a nyilvánosságban. Szóval, hogyha most Gulyás Gergelyre sem lehet számítani, meg esetleg, nem tudom, Rogán Antalt is le kellene venni adott esetben
és
a térképről.
És Kocsis Máté is az osztálytársa volt Magyar Péternek.
Szóval nem tudom, hogy mekkora az a kádertömeg, amiből lehet válogatni. Tehát nyilván ez is olyasmi, amit megfontol egy vezető, hogy meddig tudja innen-oda, onnan-ide rakosgatni a kádereit, még a Fidesznek a merítési lehetőségei sem végtelenek. Tehát szerintem ez egy másik lényeges szempont, hogy mennyi vereséget lehet elismerni azzal, hogy föláldozok embereket, hiszen azért áldozom föl őket, mert valami rosszul ment, hogy egyáltalán pótolhatók-e, de hát közben meg a feladatot el kell végezni, és azt is mérlegelni kell, hogyha ebben a merőben, teoretikus esetben, hogyha Rogán Antal kirugódik abból a poszból, ami van, akkor a helyére állítható-e valaki, aki másként, és hát elsősorban Orbán szempontjából jobban tudja ezt csinálni. De szóval sok veszteséget szenvedett el személy értelemben, és nem vagyok biztos abban, hogy ilyen tempóban cserélgethetők a legfontosabb területeknél vezetők vagy alvezérek.
Végül egy záró kérdés. Az utóbbi hetek azok azt mutatták, hogy nem nagyon tudunk előre jósolni. Jövő héten lesz egy új elemzőadás. Addig látod-e előre, hogy mi történhet? Meg tudjuk-e jósolni, hogy hova kulminálódhat ez, ami most zajlik előttünk?
Hát talán 27-kor nem fog annyi minden történni, bár most már őszintén szóval ebben sem vagyok teljesen biztos. De talán a jósolhatóság korlátja az azért mégiscsak arról szól, hogy két hónapja ismét van magyar belpolitika. És olyan események zajlanak, amelyeknek a negyedét nem tudtuk volna prognosztizálni, és végül is azért azt hiszem, hogy az összes kínos, mocskos részlettel együtt, ami föltárul, mégiscsak jobbat tesz egy országnak, hogy van politikai vita, hogy vannak politikai kihívók, hogy van politikai változás, hogy van legalább törekvés arra, hogy legyen politikai elszámoltathatóság, ami azt is jelenti, hogy a dolgoknak vannak valamilyen módon mégiscsak következményeik, és lehet beszélni arról, hogy ki miért felelős. Szóval bármilyen nehéz is átevickélni egy ilyen időszakon, szerintem ez sokkal jobb, mint az a pangás, mint amiben 2022 áprilisától kezdve volt a magyar közélet, mégiscsak ugye ez a mostani állapot szerintem sokkal több reményt kínál arra, hogy nem csak a pártrendszer értelmében valamiféle változásnak az igénye, egy demokratikus változás igénye megfogalmazódhasson. Nyilván azt is várnám el a politikai szereplőktől, hogy az ehhez mért felelősséggel vegyenek részt a közéletben.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen. Ez volt az elemző külön kiadása, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra! Viszontlátásra.